Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti alkalmunkat. 721. számú énekünket énekelve, annak minden versét énekeljük el. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, háláson köszönjük, hogy itt lehetünk veled és előtted, a te szenteidnek gyülekezetében. Köszönjük nagycsütörtök üzeneteit és ajándékait neked. Értünk szenvedő, szeretetedből értünk meghalni is kész, Krisztus Jézusunk. Lélekben megyünk most veled, kísérünk Pilátus udvarába, a törvényhozás házába. Igazgasd lépteinket, nyisd meg szemünket, fülünket, hogy amit el akarsz mondani nekünk ma, azt meglássuk, meghallhassuk, és meg is érthessük. Dicsőítünk megváltó, győztes Krisztus Jézusunk. Amen. Kedves testvérek, két helyről is olvasom ma este Istennek igét. Először a Máté evangélium a 27. részéből a 11. verssel kezdődő ige szakaszból, abból egészen a 23. verssel bezáróan. Aztán majd a János evangéliumából. Jézus pedig ott áll a helytartó előtt, és kérdezi őt a helytartó mondván, te vagy é a zsidók királya? Jézus pedig mondané ki, te mondod. És mikor vádolták őt a főpapok és a vének, semmit sem felelt. Ekkor mondané ki Pilátus, nem hallod é, hogy mi sok bizonyságot tesznek ellened? És nem felelt nékik egyetlen szóra sem, úgy, hogy a helytartó igen elcsodálkozott. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, akit akarnak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Mikor azért egybe gyülekeztek, mondanékik, Pilátus, melyiket akarjátok, elbocsássam néktek, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak? Mert jól tudja, hogy irigységből adták őt kézbe. Amint pedig az ő ítélő székébe ül, küldött ő hozzá a felesége ezt üzenvén, ne avatkozzál amaz igaz ember dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta. A főpapok és vének pedig reá beszélték a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Felelvén pedig a helytartó mondanékik, a kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? Azok pedig mondának, Barabást. Mondanékik Pilátus, mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Mindnyájan mondának, feszítessék meg. A helytartó pedig mondta, mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltoznak, mondván, feszítessék meg. A másik igehely a János evangélium a 18. részéből van, a 33. verstől kezdve olvasom a 40. verssel bezárólag. Ezután ismét bement Pilátus a törvényházba, és szólítja Jézust és mondanéki, te vagy a zsidók királya? Felelt néki Jézus, magadtól mondod éte ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Felelt Pilátus, avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe? Mit cselekedtél? Felelt Jézus, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Mondd azért néki Pilátus, király vagy én, hát te csak ugyan? Felelt Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mondanéki Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és mondanékik, én nem találok benne semmi bűnt. Szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássak nétek egyet a húsvét ünnepen. Akarjátok-e azért, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? Kiáltának azért, viszont mindnyájan ezt mondva, nem ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig tolvaj volt. Olvasott igéinkben Jézus Krisztus földi élete utolsó szakaszába érkezett. Már túl van a Gecsemáné kerti megáldoztatásán. Csak emlékeztetőül ott gyötrődik, vergődik, sír kiált, földre rogy, könyörögve, de mindvégig engedelmességre készen, kérve az atyát, hogy ha lehetséges, múljon el tőle ez a keserű pohár, de ne úgy legyen, ahogy ő akarja, hanem ahogy az atya akarja. Miért ez a rettenetes nagy harc benne? Azért, mert Jézus tudja, hogy mi van abban a pohárban, amit ki kell innia. Tudja nagyon jól, hogy abban benne van minden ember, minden bűnének Isten által történt elítéltetése, vagyis átkok vannak benne. És ha neki ezt ki kell innia, és ez belé kerül, akkor átkozottá lesz. És ez történik vele nagypénteken a kereszten. Jézus ott átkozottá lett. Azért, hogy én ne legyek a magam bűneim miatt Isten előtt. Valakinek a bűnért felelnie kellett. Valakinek a bűnért fizetnie kellett. mert a bűn büntetése a halál, és Jézus Krisztus ezeket a halálos büntetéseket átokként magára vette, és elátkozottként halt meg a Golgotán. Ezért szenved olyan rettenetesen a Gecsemánéba. Ő, aki bűnt nem ismert, átkozottként hal meg. Elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen. És mégis ez történik. Végig gondoltam, többször is olvasva ezeket az égéket, hogy hogy undorodhatott Jézus attól, ami a pohárban volt. Hogy undorodhatott? Mert abban bűneink voltak benne. Mindannyiunké, mind. És ez nem attól függ, hogy mit gondolok erről, hanem attól függ, hogy így történt. Jézus, amikor belenézett abba a pohárba, látta Takaró Tamás bűneit. És undorodott tőle. Szörnyűnek, gyalázatosnak, elviselhetetlennek látta. És látta te minden bűnödet is. És mégis magához vette. És mégis ő lett átokká a Golgotai kereszten az én bűneimért és a tiédért. Nem akármi történt a Gecsemáné kertjében. Ne viselkedjünk úgy, mint ártatlan gyermekek, akik járunk-e földi útakon. Jézus belehalt, olyan undorító dolgokat vett magához, amikor az én bűneimet is magához vette. Amivel mi olyan könnyedén el vagyunk. Megmagyarázzuk, megszépítjük, igazoljuk. És olyan könnyen megyünk tovább. Úgy se tudnak az emberek róla. Jézus az ember helyett elkárhozik a Golgota keresztjén. És az ember én vagyok, akiért neki el kell kárhoznia. És olyanok a bűneid, hogy azért Jézusnak el kellett kárhoznia. Hatalmas győzelem volt, amikor Jézus kiitta azt a poharat. És ezzel a győzelemmel indult kifelé a Gecsemáné kertjébe, amikor már jön is felé Júdás, aki egy volt a tanítványai közül, aki 30 ezüst pénzért könnyedén elárulta Jézust. Jézust elfogják, és viszik a helytartó elé, akinek egyedül van majd a végső halálos ítéletet kimondani Jézusra. Egyedül neki. Szoktuk mondani, van egy ilyen mondás, hogy belekerült, mint Pilátus a krédóba. Ugye ez a szó, hogy krédó azt jelenti, hogy hiszek. Ezzel fejezzük ki a hitvallásunk szavát, a krédó, a hitvallás. Minden konfirmandussal megtanítatjuk, hogy legalább tudja, lehet, hogy nem hiszi, de legalább tudja. Belekerült, mint Pilátus a krédóba. Váratlanul érte Pilátust az, hogy meg kellett jelennie Jézusnak előtte. A törvény ugyanis azt írta elő, hogy a zsidó nép vezetői valakit a bűneimet halálra ítélhetnek, de nem hajthatják végre az ítéletet addig, ameddig annak a tartománynak, a nagy római birodalom, annak tartományának a helytartója, Róma képviselője, ez Pilátus, nem mondja rá, hogy igen, ki lehet végezni. Így kerül Jézus Pilátus elé. Pilátus bíró volt, döntenie kellett. Adva van egy ügy, igazat mondanak Jézusról, vagy hazudnak Jézusról. Valakinek el kell dönteni. Ártatlan vagy bűnös? Valakinek ki kell mondani, hogy melyik? A zsidó nagy tanács, a zsidó főpapok, a nép vénei kimondták. Jézus bűnös, halljon meg, de nem végezhetik ki. Elviszik Pilátus elé. Na Pilátus? És Pilátus jogász volt, értette a szakmáját, és megkezdi a kihallgatást. végighallgatta a Jézus elleni vádakat. De meg is fogalmazza, hogy semmit nem igazoltok abból, amivel vádoljátok Jézust. Ha valakire azt mondom, hogy tolvaj, akkor el kell mondanom, hogy mit lopott kitől, mikor. Ti vádoljátok ezt a Jézust, de semmivel nem tudjátok bizonyítani, igazolni a vádatokat. Előhoztak hamis tanukat. Ezek hazudoztak össze-vissza. Ma is működnek ezek a hamis tanúk, könnyen pénzért megvehetők. Nyilatkoznak rádióba, tévébe, ahol kell. Azt hazudnak, amit kell. De nem egy újdonság. A római birodalomban is így volt már. Ráadásul azzal se tudják meggyőzni Pilátust, úgy gondolták, ez lesz a legerősebb érv, hogy azt mondják, hogy Jézus a császár ellen, a római császár ellen hergeli az embereket. Vagyis ártani akar a császárnak, a birodalomnak. Ki kell végezni? Ez egy politikai vád volt. Igen, de semmi nem tudja meggyőzni ezt a bírót. Rájön, hogy egyetlen egy dologgal se tudják bebizonyítani a vádolók, hogy amivel vádolják, az igaz. Semmivel. Most akkor ő mint bíró mit mondjon? Mit csináljon? Ráadásul ott áll előtte Jézus, és csak néhány pillanat, és kiderül, hogy pont fordítva van, Pilátus áll Jézus előtt, kapkodva, remegve, idegesen, feszülten, miközben övé minden hatalom. Ha azt mondja halál, kivégzik Jézust. Azt mondja, hogy nem halál, felmentik Jézust. Mitől ilyen ideges? Szaladgál kibe. Főpapok, nép, vissza Jézus. Főpapok, nép, vissza Jézus. Megértette az első kihallgatások után, hogy Jézusnak nincs bűne. Nincs bűne. De azt is tudta, hogy ha a föllázott nép nem kap segítséget ahhoz, hogy Jézust kivégezzék, abból akkora lázadás lesz, hogy eljut Rómáig a híre, és az ő karrierjének vége. Nem lehet tovább helytartó. Tudja, hogy Jézus igaz, tudja, hogy amit róla mondanak, hazugság, de visszahat rá, ha azt a döntést hozza meg, amit mind bírónak ki kellene mondania. De sem ereje, sem jelleme nincs hozzá. Érdekes kombináció ez. Mikor valakinek az igazság védelmében nincs sem jelleme, sem ereje, hogy védje azt. A hatalom a kezében van, de meggyőződése ellenére fél érvényesíteni azt. Hát Pilátus ott van a Bibliában. Szerepel örök időkre. Ez a kis senki ember. Ha nem kerül a Bibliába, ki tudna róla, hogy élt egy Pilátus is? Senki, senki. Érdemes hát megnézni, hogy aki bekerült a Bibliába is, ki is ez az ember? Ki ez a Pilátus? Nos, kedves testvérek, az első üzenete igénknek ez, hogy egy szerencsés ember ez a Pilátus. Ezt értettem meg először ebből az ige szakaszból. Írtó szerencsés ember. Mert mindenki, aki találkozott, vagy találkozhat Jézussal, szerencsés ember. Mindegyik az. Nehogy megütközzetek, hogy ez valami pogány szó, hogy szerencse. Benne van a Bibliában többször is. Pál apostol beszél róla, jó szerencsés út adatot néki. Pilátus először is szerencsés ember volt. Mert találkozott Jézussal. Drága testvérek, nagy kiváltság Nem mi hozunk szívességet. Nagy kiváltság. Nagy ajándék, óriási lehetőség egy ember életében, ha találkozhat valaha Jézussal. A legnagyobb, biblikusan mondom, szerencséje az életének, ha valaki találkozhat Jézussal. Mindenki szerencsés, akivel ez megtörténik. Veled megtörtént már. Templomba jársz, ott igét hirdetnek. Lehet találkozni Jézussal ige hirdetés hallgatása közben. Konfirmáltál. Kezedbe kaptál egy Bibliát. Lehet találkozni Jézussal Biblia olvasás közben. Itt vagy a gyülekezetben. Lehet Jézussal találkozni a gyülekezet közösségében. Rengeteg utat, módot biztosít Jézus arra, hogy találkozz vele. Nagy kiváltság, hogyha Isten lehajol valakihez, és Jézusban találkozik vele. De a Jézussal való találkozás mindig azt is jelentette mindenkinek, hogy abból a találkozásból vagy élet lesz, vagy az addigi állapotban való megrekedés és a végén elveszés. Miközben nagy szerencse és kiváltság, ha valaki találkozhat Jézussal, de ha találkozik, Mindig eldől a dolog, hogy ebből a találkozásból élet lesz, vagy kárhozat. Megtérés, újjászületés, vagy megrekedt állapotomban való megmaradás és elveszés. Márpedig Isten akarata az, hogy közülünk is egy se vesszen el. Ez Isten akarata, hanem éljen. Nos hát Pilátus számára eljött a nagy esély. Ezért mondom, hogy szerencsés ember. Eljött a nagy esély. Találkozhatott Jézussal. Beszélgethetett Jézussal. Kérdezhette Jézust. János evangéliumában le van írva, hogy mi mindenről beszélget vele Jézus. Többi evangélium szerint Jézus nem mond semmit. János leírja, hogy milyen párbeszéd zajlik köztük. A Jézussal való találkozás döntés elé állítja az embert. És nem tudhatja senki, hogy melyik lesz az utolsó találkozás és az utolsó esély. Azt tudhatod, hogy ez most az. Pilátusnak döntenie kellett. És mindenki dönt, amikor meghallgatja Isten igéjét. Mindnyájan döntünk. Vagy élet lesz a döntésünkből, vagy elveszés lesz a döntésünkből. Vagy. Mert dönteni kell. Mert nem lehet, majd meglátjátok, hogy miért. Nem lehet nem dönteni. Nyilván nem volt könnyű helyzetben Pilátus. Jézus vallási pere lezajlott, és a vallási per végső döntése ez volt, hogy halál. A halálos ítéletet azonban addig nem lehet végrehajtani, míg ő, Pilátus, ki nem hallgatja a vádlót és a vádlottakat, vagy fordítva, és nem hozza meg a döntést. Ezért kerül Pilátus elé Jézus, ugye. Azt tudjuk, hogy kora reggel vitték Jézust, és most neki kell dönteni, hogy szerinte Jézus bűnös vagy ártatlan. Az első meghallgatás után, mert többször hallgatja ki Jézust, Az első meghallgatás után kimondja, nem találok benne bűnt. Feketén-fehéren. Vagyis az első meghallgatás után teljesen világos előtte, hogy aki fölött ítéletet kell hoznia, abba nem találok bűnt. Nem találok bűnt. Hát akkor mit tegyek Krisztussal? Szabadon kellene bocsátania. Tudja ő jól. Tudja ő nagyon jól. De az visszahat rá is. Attól meg fél. Ezért végül kiszolgáltatta Jézust, hogy eleget tegyen. Figyeljétek, milyen precíz a Biblia. Minek? Azt mondja, hogy eleget tegyen a sokaságnak. Tehát nem a lelkiismeretének, nem a törvénynek, nem a jognak, és nem az igazságnak. Hanem eleget tegyen a sokaságnak. A nép azt kívánta. Nem számít az igazság, nem számít a törvény, nem számít a jog, semmi nem számít. Mekkora lehetőség érkezett el számára is az elé vezetett Jézusban. Jézus egy olyan nép fiaként van tesz szerint ott, akik gyűlölték egymást. A rómaiak gyűlölték a zsidókat, a zsidók gyűlölték a rómaiakat. Csak Jézus nem gyűlöli Pilátust. Mi zsidó állampolgár. Nem gyűlöli. Az első üzenet tehát ez, hogy szerencsés ember, mert találkozhatott Jézussal, és mindenki szerencsés, aki valaha találkozott, vagy találkozhat. Jézus mindent tudott Pilátusról. Pilátus egy utolsó gazember volt, egy erkölcstelen ember, egy karrierista. Azt is tudjuk róla, hogy bálványimádó volt. Végtelenül sötét a történelmem útja. De nézzétek, most találkozik Jézussal, és mi történik? Jézust nem érdekli a múltja, csak a jövője. Tanuljuk ezt meg, mert mindjárt elmondom, miért nem érdekli a múltja. Jézust nem a múltad érdekli, de érdekli a jövőd, hogy mi lesz veled. Ismeri ő Pilátus gyalázatos múltját, ismeri a jellemtelenségét, de nem érdekli. Az érdekli, hogy mi lesz Pilátus jövője. Kedves testvérek, amikor Jézus odalép valakihez, mindig annak a jövőjéről akar mondani valamit. Neked is. Mindig a jövőnkről akar beszélni valamit. Mi attól félünk, hogy majd a múltunkat fogja előhozni. Hogy milyen is voltál te fiatalon, meg hogy csináltad a házasságot, nem érdekli a múltunk. A múltunkra nézve készen van Krisztus döntése. Mindnyájunk múltjára. Ez így szól. Megbocsátattak néked a te bűneid. Nem azt mondja, hogy meg fognak bocsátatni. Nem azt mondja, hogy majd, ha valamit teszel, be fog következni. Múlt idő. Megbocsátattak. És nem azt mondja, hogy egy népnek bocsátattak meg, egyes embereknek bocsátattak, nagyon mélyen hívőknek bocsátattak meg. Nem. Pilátus múltja se érdekli Jézust. Az érdekli, hogy most találkozott vele. Most milyen lesz a jövője? Mi lesz Pilátussal ezután? Jézus nem érdekli a múltad. Arra nézve hozott egy döntést, csodálatosat. Megbocsátattak a te bűneid. De az érdekli, hogy mi lesz veled ezután. Hogy ezt már tudod. Jézus velünk nem a múltunkról akar beszélni, mert arra nézve már döntött, megbocsáttattak a vétkeid. Ezért kár beszélni a múltról. Jézus a jövőről akar beszélni velünk, Pilátussal is. Neki is, nekünk is, nekem is, itt is, most is. Nem a múltunk a témája Jézusnak. Ne félj! Ne félj! Azt megbocsátotta. Az a más kérdés, hogy te átvetted-e a bocsánatát, hogy elfogadtad-e a bocsánatát, de ő üzeni neked, hogy a múltadat lezárta, amikor megbocsátotta a világ minden emberének minden bűnét, mindenkire érvényes döntést hozott, mégiscsak keveseké lesz. Mégiscsak kevesek életében lesz ebből élet. Hallja, 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 de soha nem kéri el. Add ide azt a bocsánatot nekem. Isten országát fölkínálja Pilátusnak Jézus. Ez az egyetlen esélye Pilátusnak. Ez az egyetlen élet, hogy fölkínálja neki. Haragudnia kéne rá. Ez egy ellenséges nép embere. Ez fog engem elítélni. Tudom róla, hogy jellemtelen, tudom, hogy kicsoda. De Jézus nem Pilátus múltja érdekli, hanem a jövője. És felkínálja neki Isten országát. Neked mióta kínálgatja? Mióta mondja? Hogy gyere állampolgárnak az én királyságomba. Nyitva az ajtó, szabad az út. Isten országát kínálja fel Pilátusnak. Nagyon érdekes, hogy Pilátus is jó szándékú Jézussal, őszinte érdeklődéssel kérdezi és beszélget vele. A végén mégis inkább engedett a sokaságnak, és kiszolgáltatta Jézust, hogy megfeszítsék. Miért? Azért nem merte vállalni a Jézus melletti döntés következményeit, mert ez a döntés, ha Jézus mellett dönt valaki, annak valóban mindig vannak következményei. Ha valaki Jézus mellett dönt, annak mindig a döntésnek következményei vannak. Jézus azt mondta magáról Pilátusnak, hogy igen, ezt mondják, igen, király vagyok. Most Pilátusnak döntenie kell, vagy meghajol Jézus előtt, mint király előtt, vagy megöli, kiszolgáltatja és megöleti. Okos ember ám ez a Pilátus, mert kitalál egy harmadik utat, egy harmadik megoldást. Ennek az a lényege, hogy sem ezt nem teszem, sem azt, hanem semleges maradok ebben az ügyben. Vigyétek el ti, végezzétek ki ti. A ti törvényetek szerint nem találok benne mit. Intézzétek el. Se szabadon engedni, se megfeszíteni. Egyiket se akarja. Csak hogy nincs harmadik út. Csak ez a kettő van. A harmadik lehetőséget úgy gondolja, hogy semleges marad Jézus perében. Nem akarta megfeszíteni, nem merte megkoronázni, pedig nagyon érdekes, hogy a feleségétől figyelmeztetést kap. Hogy ismerte Isten ezt a Pilátust. Tudta, hogy segíteni kell neki, mert egy gyáva ember, egy jellemtelen ember. És akkor éjjel látomást ad a feleségének Isten. És amikor megy a Jézus pere, a felesége beüzen neki, a bíró férjének. Szörnyű álma volt az éjjel. Olvastam az előbb az igébe. Ártatlan az az ember. Vigyázz, ártatlan. Sem megfeszíteni, sem megkoronázni. Ismerős állapot, testvérek. Sem megfeszíteni nem akarom Jézust, sem megkoronázni az életembe. Egyiket sem. Ó, hát nem akarom én ezt a drága Jézust megölni. De megkoronázni sem akarom, hogy az életemben király legyen. Sokan vannak gyülekezeteinkben, templomainkban, híveink között olyanok, akik elvileg egyet értenek Jézus Krisztussal, tisztelik, rokonszenvesnek találják. Sőt, sokan csodálják is, úgy, mint ahogy olvasuk Pilátusról is. Csodálta Jézust. Meg akarják emberek sokaságai őrizni távolságtartó semlegességüket a templomban is. Szóval nem akarom megfeszíteni Jézust. Királynak se engedem az életembe Jézust. Maradjak úgy független, kívülálló. Én ismerek a mi gyülekezetünkben ilyeneket, akik úgy szép kívülről nézik, ami az Isten dolgaiban történik. Itt vannak, ez egy nagyon értelmes dolog ez a kereszténység, nagyon szimpatikus, ez tetszik nekem, meg ez a Jézus egy nagyszerű valaki. De hogy a királya legyen az életemnek, hogy ura legyen, no, azt már nem. Ilyen kedves, semleges megfigyelőként. Eljövök, végighallgatom, hazamegyek. Szép volt, nagyon szép volt ez is. Igazán szépen beszélt a pap. Oszt? Semmi. Megfeszíteni? Na nem. Királynak koronázni az életembe? Itt van szívem, neked adom, Uram. Neked ki alkotád, énekeljük. Az sem. Hát akkor, hát olyan semleges pozíciót kell fölvenni. Néha elkeserít, testvérek, annak a látvány, hogy annyira azt várom, hogy azért a gyülekezeteinkben legyenek boldog emberek, az látszik ám az emberen, hogy a Jézus Krisztus nevére meghajol a lelki térde. Hogy örvendezik, szeret evangéliumot hallgatni, szeret imádkozni, boldog itt lenni, mert Jézussal van együtt és a testvéreivel. Ehelyett sokszor olyan keresztény megfigyelőként. Itt vagyok, ez se, az se. Testvérek, sajnos sokaknak sikerül ez, hogy távolságtartók és semlegesek, sokaknak sikerül ez, de sajnos az ilyenek mind Jézus nélkül halnak meg. Mind. Micsoda esélyt kapott ez a szerencsés Pilátus. Jézus ott van előtte, látja, beszélget vele, de semleges akar maradni. Félti magát, és fél dönteni. A harmadik üzenet innen jön. Bizony következményekkel jár, ha valaki Jézust királyként kezdi tisztelni. Következményekkel jár. Az egész élete meg fog változni. És akkor már nem úgy fogok élni, hogy én akarok? Nem. Nem az fog történni mindig, amit én eldöntöttem? Nem. Akkor én többé már csak báb vagyok? Nem. Most leszel győztes, győztes Krisztus gyermeke. Győztes, nem vesztes. Most leszel győztes. Nagyon érdekes, testvérek, hogy Jézus sehol nem beszél az evangéliumokban arról, hogy ő király. Rengeteg beszédét őrzik az evangélium, de sehol nem beszél róla, hogy ő király. Itt beszél róla. Nem ő hozakodik elő ezzel sem, de él vele. Igen, amivel vádolják Pilátus előtt Jézust, az igaz, király vagyok, mondja Jézus. Király vagyok. Megretten a választól Pilátus. Te király vagy. Most, ha tényleg elhiszem, akkor hódolnom kell előtted. Akkor életben kell, hogy tartsalak. Akkor viszont a római császár megtudja, hogy egy erélytelen ember vagyok, aki az ő római birodalmi tartományában nem tud rendet tenni. Itt van egy föllázadt nép, halálra ítélték az ő egyházi vallási törvényeik szerint ezt az embert, te meg megmented. Fél, hogy elveszíti a császár barátságát. Ha ezt szabadon engeded, zsarolja a nép, nem vagy a császár barátja. És ő a császár barátságát választotta. És nem Jézust, mint királyt, az ő királyát. Pilátus azt hitte, hogy amikor Jézust kivégzik, és vége van ennek az egész micsodának, attól kezdve nyugodtan éli tovább a maga szép helytartói életét. De nem ez történt. A császár nem sokkal később megfosztotta minden rangjától, tisztségétől, minden vagyonától, száműzte, és végül koldus, nyomorult emberként pusztult el. A császár barátja végső ajándéka. Íme testvérek, a mindig visszatérő örök nagy dilemma, hogyha Jézussal találkozom igeolvasásban, igehallgatásban, imádkozásban, közösségben, szenvedésben, csendességben, bárhol és bármikor. Megkoronázom-e Jézust, vagy megfeszítem? Pilátus nem akarta megfeszíteni, de nem merte megkoronázni sem. Meg akarta őrizni a függetlenségét és a semlegességét. De harmadik járható út nincs. Vagy-vagy. Semleges sarok nincs. Pilátusnak sem volt, bármennyire szerette volna, és senkinek nincs. Pilátus semleges akart lenni Jézus ügyében, ezért vált Jézus gyilkosává. Nem meri szabadon engedni. Jézus ott áll előtte. Mennyire más, ahogy ott áll Jézus, mint volt ott a kertbe néhány órával azelőtt, sikongatva, gyötrődve, szenvedve. Most ott áll egy igazi király. Jézus mindvégig határozott és meg nem alkuvó. Ennek a magatartásnak két oka is van, két iránya Isten felé. Isten felé az az iránya Jézus viselkedésének, hogy amit elvállalt a mennybe, azt megcsinálja, és most indul a keresztre. Teljes nyugalom van a szívébe. Az ember felé azt végzi el, hogy a mentő szeretete kiáradjon, és szétáradjon az emberek között. Végül Pilátus az örökre megszégyenülő vesztes. Ő a menekülő, szánalmas, jellemtelen, aki nem meri vállalni azt, amiről meg van győződve, és bizonságot is tesz róla, hogy Jézus ártatlan. Testvérek, azóta is Pilátus az örök rossz példa. Így ne, te se, merd vállalni azt, amiről Jézus kapcsán meg vagy győződve. Merd vállalni. Nagy csütörtök este van, 4 este is szólt Isten igéje. Vagyon mit vár tőlünk Jézus most? Ezzel fejezem be. Tulajdonképpen csak azt, hogy kinyújtsuk a kezünket felé. Talán remegve. Talán bizonytalanul. Mert az elején nem tudom, hogy vajon mi vár rám, ha Jézust királyomnak vallom és választom. Ne félj, aki kinyújtotta a kezét, azt Jézus útközbe meggyőzi mindenről. Csodálatos módon. Nyújtsd ki a kezed felé, és hittel fogadd el, amit Jézus kínál, önmagát a királyságával, és a te mennyei állampolgárságoddal együtt. Meg ne ijedj, meg ne rettenj, mint Pilátus. Ne félj, ne félsd magad Jézustól. Sokkal inkább félj a Jézustalan élettől. Ő a te királyod akar lenni, aki nagypénteken mindent elhárított ennek útjából. Vigyázz és gondold végig, ha nem mered megkoronázni, akkor végül megfeszíted, mert nincs harmadik mód. Aki nem meri Jézust megkoronázni, az megfeszíti. Nincs harmadik lehetőség. Ahogy Pilátus. És ahogy azóta oly sokan, akik féltették Jézustól az életüket, nem merték megkoronázni, és megfeszítik. Mert csak ez a kettő van. Megkoronázom, vagy megfeszítem. Megkoronázom a saját életembe, vagy megfeszítem a saját szívembe. Ha nem mered megkoronázni, teljesen biztos, hogy megfeszíted. Mindig ez a vége. Nincs kivétel. Ebben nincs életképes semlegesség, és nincs függetlenség, nincs harmadik járható út. Ezért bátran mondd, hívd, énekeld, hittel kérve, jöjj királyom Jézusom, szívem íme, megnyitom. Jöjj királyom Jézusom, szívem ímé, megnyitom. Mióta várja már Jézus. Imádkozzunk. Olyan csodálatos vagy, Krisztusunk. Csodálatos vagy, hogy amit az Atyának megígértél, amit a Szent Háromság tanácsába elvállaltál örök időknek előtte, hogyha bűnbe esik az ember, ne kelljen belehalnia, hogy te majd eljössz és belehalsz te az emberek bűneibe, mert fizetni kell valakinek érte. És vagy a bűnös fizet, vagy az ártatlan, a Krisztus Jézus. Köszönjük, hogy így döntöttél, és aztán eljöttél, és megcsináltad. Örök időkre szabad az út. Köszönjük, hogy lezártad a múltunkat, amikor megbocsátottál. Segíts megérteni, elhinni, elfogadni, átvenni, hogy készen van. Hogy a mi megváltásunk nem ezután kezdődik, vagy ezután fog történni, már megtörtént. Segíts, hogy megnyíljunk úgy előtted, hogy tudatosuljon örömüzenetként, hogy megbocsátottad a vétkeinket. Segíts megnyílnunk előtted, hogy lehess királyunk. Nem akarunk Pilátus módjára bánni veled. Könyörülj hát rajtunk. Hívunk, jöjj királyunk, Jézusunk. Szíveinket ímé előtted megnyitjuk. Fogadd ezt most kedvesen tőlünk, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Hirdetem testvérek, hogy a bűnbánati sorozat végére érkeztünk. Hívjuk és várjuk a gyülekezetet holnap délelőtt 10 órára, nagypénteki ünnepi istentiszteletünkre, amelynek keretén belül a szentjegyeket is kiosztjuk, és szokásos rendünk szerint húsvét első és második napjain is délelőtt 10 órakor ünnepi istentiszteleteket tartunk, és az úrvacsorát is kiszolgáltatjuk azoknak, akik élni kívánnak vele. Záró énekünk a 704-es számú ének. 704, énekeljük végig. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.